Sziasztok, középkezdők! Egy különleges adás vár ma rátok, mert végre valahára sikerült, hogy elkészüljön az intrónk és az outrónk. Nagy köszönet és nagy hálával tartozunk Vak Árpád cselkész barátomnak, aki már egy évvel ezelőtt felhívta erre a figyelmemet, és mondta, Ivo, tök jó lenne egy intro, mit szólsz, intro, outro, milyen ötleteitek vannak, illetve ő már küldött nekem egy ötletet önmagától, és akkor azon még nagyon sokat beszéltünk, ötleteltünk, aztán ugye közbe jött az élet, mással foglalkozott mindenki, majd aztán néha-néha visszagondoltunk erre a nagyszerű ötletre, és egy olyan két héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt megint felmerült az ötlet, és elkezdtünk megint ezen dolgozni, és most, vagy főleg ugye Árpád kezdett el ezen dolgozni, és akkor most végre valahára elkészült, szóval ne értsetek félre, nem Árpádon múlt, inkább rajtunk, meg úgy mindenen, ő nagyon ügyesen csinálta, és köszönjük szépen neki, remélem nektek is ennyire tetszik, mint nekünk Petivel, és ti is ilyen lelkesek vagytok. Ugye az adás, amikor készült ez, amit mindjárt fogtok hallani, akkor még nem volt meg az intro, ez most lett kész, úgyhogy ezért van úgymond egy intro az intróhoz, remélem nem zavarattok össze. Árpádnak az Instagram oldalát még röviden elmondanám, dapadzone a neve, ponttal minden szó elválasztva, majd a Spotify-on az adás leírás alá be fogom rakni, akit érdekel. Nagyon szívesen bátorítanám, hogy nézze meg Árpád oldalát. Nagyon jó zenész, nagyon vicces, nagyon jó pofa. Ezt is még úgy mellékesen belerakom, belevaló srácról van szó. Úgyhogy ha szeretnétek őt is támogatni, lájkkal, kattal, stb., nyugodtan meg lehet tenni. Úgyhogy ezzel be is fejezem, mert elég hosszú lesz az adás, nem akarom tovább húzni a szót, csak így az örömmet át akartam adni nektek. Remélem, hogy átjött, úgyhogy jó szórakozást kívánunk az első középkezdés adással, aminek intrója már van. Szoboszlai lő! Középkezdés.
Magyar válogatott podcast.
Sziasztok, középkezdők! Megint hétfő van, pontosan időben jelentkezünk. Velem van újra Peti, szevasz!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, szevasz Ivo! Újult erővel, most már mi se találkoztunk ugye egy ideje, mert ugye volt két adás egymás után, amit igazából egyszerre vettünk fel, úgyhogy ma is van miről beszélni, nem?
Így van, ugye... Szeretjük a drámát, úgyhogy ma erről lesz szó minden esetre. A fociban a dráma ugye egy fontos szerepet foglal el, és azt találtuk ki, kedves hallgatók, hogy ma a szívtörő gólokról beszélünk, ugyanis azokról a gólokról, amik bennünket úgy megtörtek, és amióta nem vagyunk már a régiek. Nem viccet félretéve, én azt gondolom tényleg, hogy a fociban nyilván azért szeretünk bele, hogy nyer a csapatunk, és imádjuk a sportot, és nagy győzelmeket tudunk megünnepelni, de szerintem a nagy vereség, illetve a fájdalmas kapott gól és része a játéknak, és ezért úgy döntöttünk, hogy ma ezekkel fogunk foglalkozni, úgyhogy én ugye 3 gólt hoztam el nektek, Peti 2-t, és azt majd így felváltva egymásnak el fogjuk mesélni, hogy mik is voltak azok a pillanatok, amik a mi kis szívünket megtörték.
Összetörték, igen. Hát igen, igen, igen. Kíváncsi vagyok te, mert amúgy nem beszéltük ezt meg, ez fontos kívánni. Szóval én sem tudom, Ivo most mit fog nekem mondani, és én sem mondtam Ivónak el, hogy én mit nyilván ismerjük picit egymást, szóval tudom, hogy közel lesz a válogatotthoz, közel lesz a Bayernhez, őket is érte azért nagy csapások érték őket is, úgyhogy kíváncsi vagyok, Ivo. Mi az első? Vagy hogy kezdjük, hogy a leg
igen.
Lesújtó, vagy a
nem, pont
legkevésbé,
fordítva.
Legkevésbé
igen, lesújtó. Igen, igen, igen.
Na mesélj, kíváncsi vagyok, mert az évek során azért meséltél párat.
Ja, szóval ugye 3-at hoztam, és most azt mondod, a leglesújtóbb, meg a legkevésbé, mind a 3 iszonyatosan lesújtó volt. Nem kellett sokat gondolkozzak, ugye, egyből ott vannak, és ha becsukom a szememet, sajnos nagyon jól emlékszem mind a három gólra. És érdekes módon pont jól kijött, mert kérem szépen egyszer a magyar válogatottat hoztam, egyszer a Bayern Münchent, és egyszer a német válogatottat, és ebben a sorrendben is fogom elmondani neked. Szóval az első az a magyar válogatott Portugália elleni meccs az Európa-bajnokságon 2021-ben, amikor ugye otthon játszottunk Budapesten, és majd egyébként ezt nem mondtam, nem tudom, majd vagy a gólok, bocsánat, vagy a gólok prezentációja jöttem előtt vagy után, majd még be fogom vágni az audio kommentát, amit a riporterek abban a meccsben mondtak. Lényeg, ami lényeg, Budapesten játszottunk, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, ugye nekünk nagyon-nagyon fontos volt, ugye én abban az időben el voltam utazva, Astriddal Costa Ricában voltunk, és ugye mi nagyon sokat beszéltünk, kommunikáltunk erről, és így nagyon felépült egy ilyen druk bennünk, egy ilyen nyomás, hogy ezt meg kell nyeljük. És ilyen teljesen el voltunk szállva, őszintén megmondva, és így utólag visszanéztem a statisztikákat, megnéztem hogy milyen játékosok voltak a portugál oldalon és a magyar oldalon, és tényleg el voltunk szállva, hogy azt hittük, hogy nekünk ott keresni valunk van, de lényegtelen, mert ugye Budapesten játszottunk, otthon játszottunk, ez egy valami kimagasló szituáció volt, és én tényleg elhittem. Én tényleg minél közelebb jött a meccs, emlékszem eleinte, hogy jaj, mi lesz, és minél közelebb lett, valamikor döntetlennel már megbarátkoztam, valamikor meg így emlékszem, hogy beszéltük, hogy holnap megnyerjük, kész. Holnap ezt megnyerjük. Yeah. És annyira ilyen nagy nyomás volt, és amikor jött a meccs, azért lássuk be, hogy ugye ezt már jobban csináljuk a nagy csapatok ellen, hogy annak ellenére, hogy nem voltak most nem tudom 100 millió helyzetük a portugáloknak, de nekünk tényleg semmilyen helyzetünk nem volt. Szóval csak a portugál nyomott. Ugye volt egy lesgólunk, ami fantasztikus érzés volt, de ugye lesgól nem számított. És aztán jött az 1-0, de ez még nem is a gól, amit hozok, hanem a 2-0. Szóval 1-0 állásnál már bosszankodtam, meg fájt, de még mindig így volt, hogy valahogy előre láttam azt a lesgólt, mondom, egy kontrát, valamit megcsinálunk, egy-egy, tök jó lenne. És akkor befújják a 11-est, Cristiano Ronaldo odaáll, és így emlékszem, hogy annyira így, szóval a napok előtti nyomás, és meg ott abban a szitúban, így rendesen így, tudod, hogy mondjam, így mindent így kipréseltem magamból, és nagyon szurkoltam, szorítottam az öklömet, és Ronaldo odáll a 11-esre, és úgy voltam, hogy Gulácsi ezt kivédi, nem tudom, így Gulácsi ezt kivédi. És oda megy, és berúgja, és abban a pillanatban mindegy ilyen, tudod, egy ilyen lufi, ami már úgy fel van fújva, és már mindjárt robban, és egy ilyen tűvel oda mész, hogy megszoros, és így minden kimegy.
Cristiano Ronaldo és Gulácsi Péter. 87. perc Ronaldo, gól, 2-0 a Portugália javára.
Na hát ez volt, és Peti, de ezt elmeséltem neked, akkor még anno emlékszem, hogy felálltam onnan, mert a hálóban néztük, mert ott jobb volt az internet, át a nappaliba, rá a kanapéra elkezdtem bőgni. Szóval én szerintem felnőtt koromban ez volt az első és utolsó alkalom, hogy foci meccsen sírtam, ott bevállalom, borzalmas. Egy olyan érzés az a 2-0, ott, mert ott dölt el, hogy ezt az első meccset kikaptuk otthon Portugál ellen, és ez nekem annyira fájt, hiába van még két meccs, meg mit tudom én, de az nekem ott nagyon-nagyon kiütött.
Hát azért is, mert ugye utána következett a francia meccs, ami ugye azért, amire azt mondtuk, hogy hát ott lehet, esélytelen, hogy nem nyerünk.
Igen.
Úgyhogy a sok optimizmus mellett, úgyhogy igen, az nagyon megrázó volt. De meglepő számomra nagyon, hogy ezt a meccset választottad.
Igen.
Folytassam én? Vagy még
persze. Nem, semmi.
Nekem eszembe jutott egy harmadik. Ha azt nem mondod, akkor majd én mondom.
Jó, rendben.
Jó. De eddig csak kettő van, mert általában az én csapataim mindig nyernek, és akkor...
Te nem veszed olyan komolyan, mint én szerintem.
Nekem problémáim mindig volna. Úgyhogy nem. Én is gondolkoztam sokat, és akkor én nekem a harmadik helyen a klubcsapatom van, sok évekig, mai napig is még inkább szimpatizálok, de régen tényleg szurkoltam a Barcelonának, és hát a Barcelona így az utóbbi évek során összeszedett pár egy ilyen egészen kultikus, legendássá vált vereségeket, hogy vezettek 3-0-ra, aztán kikaptak 4-3-ra, meg a Róma ellen is volt valami, sőt az előbb volt. Amit én mondani akartam, az tényleg nekem pont, ott is emlékszem, hogy Budapesten voltam, Budapesten néztem, emlékszem, hogy hol, ott a Szabadságtéren, ott nálunk, bekapcsoltam a tévét, hátradőlve, mert ugye mondom, 3-0-ra vezettünk, szóval ugye úgy van a BL Liverpool-Barcelona meccs volt, a első meccset megnyertük 3-0-ra, és utaztunk Liverpoolba, ugye teli önbizalommal, és én is úgy voltam vele, hogy nagyon nyugodt voltam, és emlékszem, hogy egy nagyon finom vacsorát csináltam magamnak, leültem, elkezdtem nézni a meccset. Hát nem sokáig tudtam enni, mert elkezdődött, és éreztem, hogy, és tudod, ez milyen meccs volt? Ez pont olyan meccs volt, hogy ők megrúgták azt az 1-0-át, és éreztem, hogy ebből baj lesz. És előttem van, ahogy beadja a végén azt a szögletet, azt hiszem a Trent Alexander-Arnold, és az egész bazott csapat így áll, néz, mint Rozi a moziba, és semmit nem tud, és az a 4-0-át berúgták. 12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! He's given it! Yeah! Unbelievable! Yes! This is extraordinary. Olyan dühös voltam, szerintem én annyira dühös voltam, fú, nem is tudom, hogy voltam valaha ennyire dühös, pedig tudod, hogy elég, hát, hogy emocionális vagyok, ha a meccset nézek, de olyan dűt nagyon ritkán éreztem, szóval, hogy nagyon az egész csapatra, mindenre nem hittem el. Emlékszem, hogy a Júlia is aztán így bejött a szobába, elkezdett így a tévé előtt sétálni, hát rá is aztán elkezdtem haragudni. Úgyhogy nagyon rossz volt, egy ilyen igazán mély dűt éreztem a csapat iránt, mert tényleg azt érzi ilyenkor az ember, hogy ők ezt feladják, vagy így elengedték, vagy itt az egész csapat így le van sokkolódva, és nem tud mit csinálni.
Főleg ugye az volt durva azon a meccsen, hogy akkor még érvényes volt, hogy az idegenbe lőtt gólok duplán értek volna, úgyhogy ha csak egyetlen egyet rúgott volna a Barca, akkor ugye ötöt kellett volna rúgjon cserébe a Liverpool, hogy még tovább jusson, és ez volt nekem így az elképesztő, hogy még nem is nem jött ez, hogy valahogy mégiscsak összeszedjék egymást egy támadás erejéig valami, hanem tényleg annyira dominánsan, annyira így megették őket gyakorlatilag a Liverpoolos játékosok, igen. Ugye?
Igen, és ezt akartam neked mondani, hogy a Liverpool, most nézem meg, 1-0-ra vezetett a fél időben. És láttam egy ilyen bejátszást, nem tudom már hol, ezt te is láttad?
Igen, tudom mire.
Nem hallottátok, hogy bólogatott. És hogy a fél idő van, és a barcelonai edző egy ilyen eligazítást tart a fél időben. De csak 1-0-ra vezet a Liverpool. És ott ül az egyik játékos, a Jordi Alba volt, és sír. A fél időben sír. És akkor, amikor azt láttam, mondom, hát basszus, még szép, hogy elveszített. Szerintem ő is annyira megijedt, hogy ugyanaz fog még egyszer történni. És láttam, ahogy ugye ott ült még Messi, meg Suárez, meg mindenki, és ők is így néztek rá, hogy mi van. És ez nekem számomra is nagyon durva volt ezt látni, hogy van játékos ilyen szinten, aki talán, ugye már mindig azt várjuk el a futballistáktól, hogy mentálisan stabilak legyenek mindenki, hogy ennyire megrázta már a fél időben ez a dolog.
Hát a Anfieldnek minden esetre van egy külön varázsa.
Igen.
Még szerintem az is kicsit rájátszott az egészre, hogy ugye Salah, a legjobb játékosuk nem játszhatott, most nem tudom, hogy sérült volt, vagy el volt tiltva, talán el volt tiltva. És emlékszem, volt egy ilyen fekete pólója a Salahnak, fehér felirattal, hogy never give up, valami ilyesmi lehetett. És ott láttad a tribünön, és ezek tudod, olyan ilyen jelképes, olyan szimból, én ezeket imádom, és én nagyon, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy Liverpoolnak szurkoltam, mert azért támogattalak, meg azért örventem volna, ha te örvendesz, de annyira magammal ragadott ez a meccs, érted azt, hogy ez a lehetetlen, így látod, hogy a lehetetlen épp történik, hogy ez valahogy mindenkin, kivéve aki Barca trukkel, szerintem egy emlékezetes meccs, mármint nektek is, ugye, csak a másik oldalról nézve. Ja, teljesen megértem, hogy ezt a 4-0-át választottad.
Úgyhogy ez volt. Na, kíváncsi vagyok neked, melyik a második legszörnyűbb.
Jó, lépjünk is tovább. A második a Bayern München. BL döntő 2012.
Mostanában vagy? Régen?
Régen, igen. Mi még ugye benne vagyunk a BL-be. Ja, mondjuk a Barca is a fenében.
Barca jó van.
Szóval nem sokáig mind a két csapat. Lényeg, ami lényeg, 2012 döntő Münchenben van, és ez ugye ez egy hihetetlen dolog, hogy eddig még soha nem tudott egy csapat ugye otthonába BL-t nyerni, és ott lett volna ez a egészen elképesztő lehetőség. Hozzájön az, hogy ugye két évvel ezelőtt, szóval 2010-ben már egy BL döntőt vesztett a Bayern, ezek kb. Ezekkel a játékosokkal. Hozzájön az, hogy a Dortmund másodjára is abban az időben, szóval 11-ben és 12-ben megnyerte ugye a német bajnokságot, a Bayern szóval nagyon kapott a büszkeségére, egy jó nagy pofot. A német kupa döntőt 5-2-re kikapta a Bayern, de így megyünk a BL döntőbe, hogy minden rossz, minden szar, de nem baj, mert otthon vagyunk, és a Chelsea-t meg fogjuk verni, és ez így is voltak a favorit szerepek kiosztva, annak ellenére, hogy egy ilyen nehéz szezont játszott a Bayern, még mindig egy nagyon-nagyon erős, ütős csapatnak gondolták, ugye épp a Real Madridot verték ki az elődöntőbe, Cristiano Ronaldóval, Kakával, és így sorolhatnám, Mesut Özil, stb., és a Chelsea meg botlott, csatlott, valahogy ugye be épp a Barca ellen volt az elődöntője, nagyon szerencsésen jutott be a döntőbe. Na, és akkor itt van a nagy esély, minden fájdalmunkat egy meccs tud, meg tud váltani, ezzel a hozzáállással mentünk oda. A meccs olyan is volt, ilyen, nem is tudom, 70-80% labdabirtoklás Bayern, aztán valamikor 83-ban talán Müller be is fejeli az 1-0-át, mondjuk jó, kész, megvan, sikerült, izé. És ugye a 89. percben, miután a Bayern, ne szögezzél le, de mondjuk volt 6-7-8 szögletünk, nem tudom már, a Chelsea-nek egy se. És a 89-ben az első szöglete volt a Chelsea-nek, Drogba befejeli, gól, 1-1, megyünk a 11-es rugások felé, bocsánat, a hosszabbításban Robben, szóval még a rendes játékidőben, még egy 11-est is kihagyott, a 100, nem tudom, 5. percben mondjuk, szóval a hosszabbításban, a plusz 30-ban, és akkor így jutunk a 11-es rugásukba. És a 11-es rugásukba a Bayern játékosok már nem mertek odaállni, ugye ez egy hatalmas dolog volt, hogy annyira rettegtek, hogy Manuel Neuer kellett a harmadik 11-esét a Bayernnek, igen, rúgja, mint kapus, plusz még ugye azt hiszem a Matának az első 11-esét még ki is védte, szóval mindent kb. Ő csinált. És aztán ugye Ivica Olic elrúgja, Schweinsteiger a kapufának rúgja, úgyhogy Cseh éppen még beleér, és akkor tudtuk, oké, most utolsó 11-es, a Drogba ezt berúgja, vége mindennek. És ott is kicsit az volt, hogy sok, meg minden, de mégis úgy azt mondod, ez nem létezik, ezt a meccset nem lehet kikapni. Éppen elmondtam miért. Minden érv ugye felénk hajlott, minden logika szerint ezt a meccset már rég meg kellett volna nyerjük, és mindegy ilyen kis csoda, a Chelsea mindig ki tud bújni, és akkor tényleg ott ez az utolsó 11-es, és barátoknál néztük Münchenbe, és emlékszem, hogy így ráfeszülsz, és még így tudod, a hit még ott van, hogy ha kivédi, akkor visz, már így készen állsz az örömre, és elküldi a rossz irányba a Neuert, és Drogba meg ugye kapus szögből nézve a jobb oldalba rúgja, Neuer a bal oldalra ugrik, és így bemegy, és így az egy ilyen game over, az így kikapcsoltak mind ember, így megszűntem létezni gyakorlatilag.
Drogba kann der große Held werden und den FC Chelsea zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte an die Spitze Europas schießen. Neuer gegen Drogba. Neuer.
Tényleg mindenki feláll, emlékszem, voltunk vagy, nem tudom, 10, mindenki feláll, mindenki elmegy, én voltam az egyetlen, így az ágyon ültem, és így lecsúsztam a földre, és így egy szó, senki egy szót nem szólt, senki nem beszélt, arra nagyon emlékszem, és így nézem, és így magamba süllyedve egy ilyen mély üregséget, azt hittem, szóval így lelkileg ott egy picit meghaltam, megmondom őszintén, és végignéztem az egész ceremóniát, hogy és valaki aztán jött is, hogy te szadista vagy, mi van, vagy izé, de valahogy nem tudom, valahogy nekem ez így végig kellett nézzek minden, és már be voltunk vásárolva, Peti, sör, pezsgő, minden elő volt készítve, hogy most bulizunk. München, ott voltam Münchenben, ja bocsi, ezt még hozzáteszem, extra elutaztam oda. 100 000 ember beutazott Münchenbe azon, csak arra a hétvégére, és az egész város halott. Mindenki meghalt gyakorlatilag, és emlékszem, egy egyik legszomorúbb estén volt, kint ültünk, sörözgettünk, nem beszélgettünk, szóval egy nagyon-nagyon szörnyű szituáció volt, úgyhogy ez a második gólom. Kíváncsi vagyok, hogy vagy ez még akarsz valamit mondani?
Persze,
vagy...
durva, igen, emlékszem. Valahogy nem tudom, nem jutott ez eszembe, de gondoltam volna rá. Főleg, hogy most nemrég beszéltünk is róla, mert ugye volt egy ilyen dokumentáció is, ami kijött, és ott is sok ilyen háttérinfót adtak, és ugye pont ezt említették meg, hogy az edző is nyilatkozott, és mondta, hogy senki nem jelentkezett a 11-esekre, senki nem akarta rúgni. Ez durva, de durva.
A dokumentációban ugye majd a happy end is... bekerült, hogy avval végződik, azt majd egy másik podcastba fogjuk majd megbeszélni.
Nekem az a durva, hogy ott volt a Schweinsteiger van így előttem, ahogy sír és izé.
Hogy így a trikóját felhúzza, igen, még mielőtt a drogba berúgja, és felhúzza, ez olyan úgy fáj a szívem.
Nagyon. És akkor ugye nem tudod, hogy mi történik még következőleg, kerülsz-e még egy ilyen helyzetbe, úgyhogy nagyon kevés embernek adatik ügye meg az, hogy még egyszer eljusson erre, úgyhogy elhiszem, hogy nagyon megrázó volt. Az én második meccsem az nem azért volt számomra megrázó, mert ott voltam a stadionban, szerintem már felmerült, és már beszéltünk róla, de nekem 2009-ben, utána kellett néznem, elmondom neked pontosan, hogy mikor volt. 2009. szeptember 5-én játszottunk a svédek ellen a Puskás Arénába, és apummal voltam, ugye a régi Puskás Arénában volt ez még, ahol még le voltak fent zárva az izé, mert túl veszélyes volt felmenni, meg minden, de mindig nagy élmény volt oda menni, és emlékszem, hogy elég akkor svédekkel nagy csatákat vívtunk, és amúgy picit így vannak ilyen meccs kiemelt pontjai a meccsnek, így párat felidéznék. A 8. percben Melberg megszerzi a svédeknek a vezetést, aztán Dárdai Pál, aki ugye most a Hertha edzője még, a 31. percben kap sárgalapot, és Huszti Szabolcs a 79. percben egyenlít 11-es által. Emlékszem, előttem van, ahogy berúgja, pont a mi oldalunkon volt. Hát mondom, a svédek ellen egy-egy, ez teljesen jó. Azt ugye szerintem itt van világbajnokság, 2010 selejtező, szóval VB selejtező volt, nem egy akármilyen meccs. És emlékszem, hogy egy olyan helyen ültünk, hogy úgy csak azt látom, hogy így a kapu mögül látom a másik oldalon, szóval a másik oldalon történt az eset a 90+4 negyedik percben, hogy Ibrahimović berúgja a 2-1-et. Hát én azt hiszem, akkor éreztem először életemben azt, hogy akkor nagyon csalódott volt.
Svéd ellen támadás, imád! Istenem! Jaj, babos! Nem! Hát nem hiszem el! Hát ilyen nincsen! Hát ezt nem hiszem el!
Hihetetlen.
Hát ez...
Hihetetlen.
Hogy mentünk ki a stadionból, nagyon dühös voltam, nem is tudom, hány éves lettem 2009-ben. 15? Igen, 15 éves lettem. Nagyon csalódott voltam. Emlékszem, hogy így nagyon szittem, hogy nem, miért nem lehet kirúgni ezt a labdát, tudod? És Ibrahimović főleg annyira bosszantott minket, és emlékszem, hogy akkor, tudod, amikor az ember ilyen csalódott és dühös, így mindenféle ötleteid felmerülnek, hogy 3 percet hosszabbított a bíró, 3-at azt hiszem, és hogy lehet akkor, ha 3 percet hosszabbít, hogy lehet a 4. percben gólt rúgni. De a mai fociban már tudod, hogy aztán még cserélnek egyet, aztán még fekszik, aztán még íz, és akkor csak ráhúzol azt az 1 percet. És emlékszem, hogy akkor olyan filóztunk, hogy olyan kéne, mint a vízilabdában, ahol tudod, így megállítják az időt, ahol lejár az idő, vagy a kézilabdában. Úgyhogy emlékszem, az egy nagyon mély sebet okozott, de szerintem nem csak nekem, viszont egy maradandó élmény marad, mert hát sok nagy futballistát láttam akkor a pályán.
Ja, épp ahogy így elmesélted ezt, az jutott eszembe, hogy tudod, most lehet nem fog rögtön minden beugrani magyarul, mert ezt németül tanultam, de tudod, van az a 5 fázis, hogyha egy neked nagyon kedves embered meghal, akkor ilyen 5 fázison megy át az ember. És tudod, az első fázis, azt hiszem, hogy nem fogadod el, hogy ez most nem történt meg, utána mérges vagy, utána akarsz tárgyalni az esetről, hogy de nem lehetne valahogy utána depresszióba esel, vagyis nagyon szomorú leszel, és utána elfogadod. És amikor ezt így épp elmondtad, pont ezt éreztem benned, meg úgy magamra is gondolva nyilván, hogy ezt tök sokszor átéltem, hogy így elkezdesz így tárgyalni, hogy hát jó, de hát nem lehetett volna így, és hogyha amúgy van, akkor... És így nem, alatt, és így vége, és a vége, és kőbe van vésve, és ki van kapva a meccs, és a megvan, a pofon az ott van, nagyon durva, és egyébként így, ahogy most mondtad, hogy 91. perc, Ibrahimovic, megint az jön le nekem, hogy ezek nem véletlenek, tudod, ezek nem véletlenek, hanem ez az abszolút győztes mentalitása az egyik oldalon Ibrahimovicnak, a magyar válogatott még abban az időben nem állt azon a izén, hogy ők egyszer pont ettől féltek, és azt gyakorlatilag bevonták. Ezért történt ez annyiszor a magyarokkal, és azért van az, hogy most a Leverkusen ebben a szezonban hányszor megcsinálta azt, hogy a 90 pluszban még ruggolt, mert ott pont fordítva van, úgyhogy ez egy érdekes mentalitás.
Még utolsó percekben, ugye a litvánok ellen, vagy a bolgárok
pontosan,
ellen.
Így van, most már mi is egy másik szinten vagyunk.
Más mentalitás. Ez most már alap szerintem elvárásnak kell lennie. Ezt látod.
Jogos. Igen.
Na, mesélj neked, melyik az első?
Németország, Olaszország, elődöntő VB 2006 Németországban, Dortmundban zajlott le ez a meccs. 13 éves voltam. Hozzá kell tegyem, azt hiszem, egy pár podcastban már erről beszéltem is, hogy ugye mivel a magyar válogatott annyira nem játszott sehol, és hiába néztem, amennyit tudtam a selejtezős meccseket, ugye tornán soha nem láttam, úgy nőttem ugye fel, meg te is, hogy nem volt, és akkor Németországban születtem, Németországban élek, nagyon közel állt hozzám az a német válogatott, főleg ugye sok Bayern játékos játszott mindig a német válogatottban, és én ugye, mint kisfiú először a 2002-es VB-t néztem először, Németországot döntőbe jutott, ott ugye Brazíliától majd kikapott, ez volt a második VB-m, és nekem a kis gyerek agyammal, vagy hát tínédzser agyammal, tudod, úgy voltam, Peti, hogy hát Németországnak a döntőbb a helye. Ez, amióta élek, ez így van. És úgy valahogy más, így nem volt reális. És azt a szép elődöntőt kedves édesanyámmal egy moziba néztük, és a moziban mutatták, aha, tök nagy, ugye, kivetítőn, popcorn, mindent, nagyon vagány volt, ugye, moziszék, tök jó, voltak ilyen akciók annak idén. És ugye az egész országban egy hatalmas fociláz égett, egy olyan pozitív érzés, életérzés volt a németeknek, de a külföldieknek is, és vegyesen egy jó mix tudott kialakulni. Nagyon remélem, hogy idén nyáron is így lesz, hogy tényleg egy kis patriotizmus megint csak meg tudnak találni a németek magukkal, úgy, hogy a többi nációval együtt ott ünnepeljenek, ez lenne az én álmom, de majd ez majd kiderül, mindegy. Akkor az úgy volt 2006-ban, és ebbe a moziba, képzeld el, voltunk mi, volt mondjuk 5 másik német, de mindenki külön-külön, szóval voltak többen is, de itt 2, ott 3, de ilyen külön-külön, és volt egyetlen egy sor olasz trukkerek, egy olasz család, nagymama, nagypapa, unokatestvérek, mit tudom én, gyerekek, de tényleg egy egész sort elfoglaltak, szóval az nem tudom mi, az 20 ember, biztos. És egész végig szitták a németeket, és annyira tökömre ment, és annyira bosszankodtam ezen, mint gyerek, és úgy néha úgy mi fölöttük öltünk, és néha úgy visszaszóltam valamit, tudod? És de nem durván, csak így na, úgy kicsit, mert úgy nagyon csúnyán beszéltek a németekről, és mondom, én is hallom, szóval nem egyedül vagytok, ezt otthon megcsinálhatod a saját házadban, de szerintem főleg Németországban kicsit, és főleg németül is mondták sokszor, mondom, ez kicsit bunkónak éreztem, és ugye iszonyatosan izgalmas meccsről van szó, az olaszok azért jobbak voltak, főleg a vége felé, de a németnek is volt esélye, 0-0 hosszabbítás, szerintem 118. perc, és ott is nem tudom hány olasz szöglet volt, és arra emlékszem, hogy volt egy kis német zászló nálam, és minden olasz szögletnél a német zászlót így a szememre raktam, mert nem akartam látni, mert annyira izgultam, hogy nem bírtam nézni. És emlékszem, Lehmann volt a kapuba, és minden szögletet leszedett, kiütött, nagyon jó meccse volt. És ez a 118. perc jön a szöglet Del Piero. Beadja, német zászló a szememen, bejön a labda, kifejelik, leveszem a zászlót, és ugye Pirlóhoz jut a labda, és mai nap ugye megnéztem 100 milliószor ezt a gólt, és libabőrös leszek, ugye bejátszottam már, vagy fogom majd a olasz kommentátort, mert a német sokat ehhez már nem tud mondani, mert elnémul gyakorlatilag. És most meglátom a szépségét a fociba, hogy Pirlót mit csinál, de annak idején még nem tudta megérteni, minden esetre megkapja Pirló a 16-oson a vonalán a labdát, és ott szépen elkezdett táncolni, így a vonal mentén megy, igazából a kaputól picit elfelé megy, és utána egy no-look passzal, ugye, szóval nem is nézett oda, két német közé, pont Grossóra, és Grossó élete lövését, de egy olyan bomba gólt rúgott, tényleg úgy kanyarított, egy olyan banán lövése volt, szóval előtte, utána soha többet így labdát nem talált, de ott abban a 118. percben, a fenébe pont el kellett találja, és egy fantasztikus gól. Palla tagliata! Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, tiro, gol di grosso, manca un minuto, gol di grosso, incredibile. Az az implúzió, ami ott volt a moziba, egy hihetetlen, azok kiabálnak, én nem hittem a szememnek, tényleg így ilyen horror, mint hogyha, nem tudom, mintha valakit látnám meghalni, csak így tudom leélni. Az olaszok felugranak, mert ugye kicsit visszaszóltam nekik, az egyik olasz nő, aztán később anyukámtól megkérdeztem, hogy hány éves volt, mondta, hát ők is fiatalok voltak, csak én annak idején 13 évesen azt hittem, ezek felnőttek, vagy valami, de ezek ott voltak 20 évesek, 21-22 évesek. Egyik nő, hát majdnem megvert, feljött, és elkezdett így úgy övölteni az arcomba, és már így rám akart ugolni, és jött a barátja, és így elrántotta tőlem, és én így komplett sok, szóval én ott engem megölhetett volna, én ott szerintem nem is tudtam volna védekezni semmi. Mindegy, még kaptak egy gólt, 2-0-ra nyert Olaszország, vége a meccsnek, és emlékszem, hogy ahogy vége a meccsnek, egy szót nem szólunk egymáshoz, édesanyám látta, hogy velem nem lehet, ugye, most nagyon beszélni, így felállunk, lemegyünk a moziból, biciklire rá, haza, egy ilyen 20 perces, vagy 15 perces bicikli, egy szót, ugye nem, semmi, és így beviszem a pincébe a bicikli, és mai napig mondom, ezt így emlékszem rá, és ahogy kijövünk így a pince részből, ahol a biciklik le vannak állva, vagy ránézek anyukámra, és mondom, hogy ez most tényleg megtörtént? És basszus, mi első magamat, mondom, ez tényleg megtörtént? És anya így, jaja, hát igen, ez nem volt álom, ez tényleg meg. És ez nekem az a legrosszabb, ami ez senkinek nem kívánom, tényleg, az tényleg ilyen álomtörő este volt, de mégis, és beraktam ezt az olasz kommentát, vagy befogom, valahogy most látom a szépségét, ezt a csodálatosságot, hogy ez a sport ott minket megölt, de egész Olaszország kirobbant, én most meg tudom érteni, hogy egyrészt milyen foci technika volt mögötte, és hogy mit jelentett ez az olasz embereknek, és ezt most látom, de akkor nem tudtam, akkor tényleg utáltam az olaszokat, mint a bűn, de igen, ez volt az én legszörnyebb.
Durva. Nem gondoltam volna, hogy ezt fogod mondani, egyáltalán nem számítottam rá. Én egy olasz barátommal néztem, a családjával, úgyhogy Én onnan telibe kaptam, de nekem ott élvezett volt akkor is. Nem, az olaszoknak tudtam szurkolni, mivel a barátom is így olasz volt, és akkor nekem engem nem ért csalódásként, de durva, elhiszem, hogy kemény volt. Wow, tényleg, abszolút meglepett. Nem gondoltam volna, hogy téged ezt még soha nem mondtad nekem, hogy téged ez ennyire...
Ez a legszörnyűbb. Lehet, hogy az pont ezért, mert nem akarok róla beszélni.
Jó, hát akkor előbe sokat beszélünk róla. Ja. De nem, durva tényleg, igen. Hát az nagy dolog volt. Az is egy ugye, a hasonló helyzet ugye az, hogy amit átéltél kétszer is, ugye egyszer a Bayernnél, hogy a Bayern is otthon, a németeknek igen, is VB otthon. Igen, igen, szóval igen. Ezért magas elvárás.
A magyar is otthon.
A magyar is ugye otthon, úgyhogy hát igen, ja. Ezek ilyen, nem mindig előny. Az én utolsóm, ami most így eszembe jutott, az egy hát közeljövőben történt, a utolsó EB-n, és nekem nem a portugál meccs az, amit kiemelnék, nekem a német meccs volt az, mert azt éreztem, hogy ez azért érdekes volt ez a meccs, amikor 2-2-t játszottunk a németekkel, amíg a Daniékkal néztem, és még beszéltünk is, hogy jók vagyunk, még meccs után is a csalódottságot fölülbírálta szerintem a büszkeség, hogy büszkék voltunk. Annyira előttem vagy, ahogy Goretzka ellövi, és így a Schäfer, meg azt hiszem a Lang így majdnem így elsúrranak mellett.
A Schäfer beleért.
Musiala, sehr guter Ball, Goretzka! Werner, Goretzka!
És annyira küzdöttek a végén, és elfáradtak a végére, és még emlékszem, hogy a németek még voltak azok, akik húzták az időt, és annyira ciki volt. És ez egy csalódott, így visszagondolva azt gondolom, hogy milyen szép futball történelem lett volna azt mondani, hogy Magyarország tovább jut egy ilyen halálcsoportba, és hogy ennyire voltunk tőle, egy nagyon kevés hiányzott, ezért azt kell mondanom, hogy nyilván akkor azt mondtam, hogy abszolút büszke vagyok, minden rendben van, visszagondolva azért basszus, de jó lett volna. És ezért még azt mondanám, hogy legyen ez az első helyen azért. Mert nagyon közel voltunk egy világversenyen, ami régóta nem volt, és jó lett volna.
Abszolút egyet tudok érteni, abban a pillanatban az mindegy szívdöfés érződött, és főleg ugye még a meccs előtt mondtam neked, hogy pont a visszapasszolt labdákra, Goreckára kell figyeljünk, és pont abból jött a gól, és ez olyan még extra is fájt, mert tudtam, hogy ez egy erőssége volt az akkori Goreckának, ugye most sajnos a Bayernnél ezt nem tudja mutatni, de ez más téma. Amikor előkészültem erre az adásra, picit utána néztem így a pont az Európa-bajnoksági statisztikáknak, megnéztem, hogy a franciák, portugálok és a németek ellen hogy álltunk, és meg kell mondjam neked, hogy halálcsoport, és amit lerakott az a csapat, eszméletlen. Szoboszlai kiesett, Kerkez még nem volt, Varga Barnabás még nem volt, ugye Dárdai nyilván nem volt, de még tényleg egy egész még Botkával játszottunk a kezdőben, meg ilyenek, szóval semmit Botka ellen, csak hogy hihetetlen, hogy mit értünk el. Viszont a statisztikák alapján tényleg nem volt keresni valunk a nyolcaddöntőben. Szóval minden meccsen alig tudtunk előre támadásba, szóval mindent beleadtunk, mindent próbáltunk blokkolni, de fociba keveset tudtunk hozzáadni, és nagyon bizakodó vagyok, most nyilván egy másik csoportunk is van, de nagyon bizakodó vagyok, hogy most nemcsak, hogy tovább tudunk jutni, ebbe nagyon hiszek és bízok, de úgy is tovább tudunk jutni, hogy utána a számok alapján is tudod, meg lehet mondani, igen,
megérdemelt.
Játékba voltunk minden meccsbe végig. Ezt szeretném én látni, de ez a goreckás dolog, ez örökké, ugye van ez a könyv, hogy az álom kapujába, és pont ez volt, ugye, hogy majdnem sikerült, de egy gólon múlott az
na
egész.
Na majd most visszakapjuk. Úgyhogy legyen így. Végére is írtunk adásunk végére.
Ja.
Kíváncsi vagyok, hogy nektek is, ti is, ha van nektek meghatározó, megrázó futball élményetek, akkor osszátok meg velünk, és akkor itt beszélünk az adásban róla. Amúgy kövessetek minket továbbra is, és ebben búcsúzunk, jövő héten találkozunk. Sziasztok!